Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvéből, a 97. Zsoltárból olvassuk Isten igéjét, hallgassuk figyelemmel. Az Úr uralkodik, örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt, az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványoggal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendezett Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram, mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden istenek felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi az Úr az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, most fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy örvendezésre hívtál ma is bennünket. Szeretnénk örvendezni, eleget téve felszólításodnak. Köszönjük néked, hogyha igaz már az, hogy benned találjuk meg az örömünket, mert te vagy a legnagyobb kincsünk. Legnagyobb kincsünk lehet a te szereteted, a te igazságod, a te jóságod, mindenféle tökéletességekkel szépséges lényed. Segíts, Urunk, hogy benned örvendező emberek lehessünk, örülni tudjunk az Úrban. Köszönjük néked, hogy ennek az évnek utolsó vasárnapján is ezt tehetjük. Kérünk, segíts, hogy ezt tegyük. Lelked által ragyogtasd föl előttünk az ígében önmagadat, hadd lássuk dicsőségedet, fenségedet, úgy, ahogy a régi zsoltáríró és sokan mások látták előttünk. Segíts, hogy rabul ejtsen bennünket a te fenséged. Hadd lehessünk minnyájan még inkább benned bízó, téged imádó, téged szerető emberek. Segíts, hogy ebben az életben tudjunk a te akaratod szerint szentül élni, követve azt, amit te mutatsz nekünk. Kérünk téged, hogy ezt a gyermeki lelkületet, az engedelmességnek, az alázatnak, az odaadásnak a lelkületét erősíts bennünk. Köszönjük néked, hogy kérhetjük és várhatjuk ezt most tőled ezen a vasárnapon is. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézusunk nevébe, megváltónk nevébe meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 380. dicséretünk 7. versét. A 380. dicséretünk 7. versét. Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket! Isten tiszteletünk alap igéje János apostol első levelének 3. részében, a 8. versben olvasható, ennek a 8. versnek is 2. felében. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a Biblia egy páratlan könyv. Isten a szerzője, aki ebben a könyvben egy kerek egész történetet mond el nekünk. Ez a történet az általa teremtett világról, az ő tulajdonáról, vagyis hát a mi világunkról és ennek történelméről szól. Isten a Bibliában tudatja azt velünk, hogy a világtörténelem, aminek egy pár évtizedig mi is részesei vagyunk, tulajdonképpen az ő nagy tetteinek a sora. Mi nem tudnánk ezt kitalálni, mert nem látunk az események mögé, nem látunk más, csak különböző politikusokat, különböző pártokat, gazdasági erőket, katonai és geopolitikai érdekeket, és magunktól nem tudnánk kitalálni, hogy végső soron nem ezek irányítják az eseményeket, hanem ezek mögött ott áll az élő Isten. De ebbe a dologba, ebbe a titokba ő maga beavat minket a Biblia által. És kérdés, hogy mi ezt elhisszük, vagy nem hisszük, de valójában mindegy, hogy elhisszük, vagy nem hisszük el, mert a Bibliában ezt közli velünk. Nem csak a személyes életünk, hanem a úgymond a globális életünk, vagy létünk mögött is ő áll. Sőt, Isten nem csak azt tudatja velünk, testvérek, hogy a világtörténelem eseményei tulajdonképpen az ő nagy tetteinek a sora, hanem azt is, hogy ezt a világtörténelmet, az egész emberiséget, az ő cselekedetei által valahonnan, valahová vezeti. Ő az, aki képpel élve a történelem szekerének a bakján ül, és ő az, aki valahonnan, valahová vezeti az emberiséget, az egész történelmet, az egész kozmoszt. Nem kullog az események után, hanem kézben tartja a szálakat. Dogmatikában úgy fogalmazzuk ezt, hogy ő a gondviselője ennek a világnak. A gondviselésbe beletartozik az, hogy fenntartja a világot, ami nélküle nem tudna létezni, nem tud a világ a Biblia szerint önmagától megmaradni. Benne van az ő gondviselő munkájában az, hogy a világot kormányozza, irányítja az eseményeket, ahogy mondtam az előbb, és benne van az ő gondviselő munkájában az, hogy hat a különböző teremtményeire, de erről most nem akarok beszélni. Ami a leglényegesebb, hogy Isten, mint gondviselő Isten, valahonnan, valahová vezeti ezt a világot. Sőt, azt is elmondja nekünk a Bibliában, hogy ő pontosan és konkrétan honnan és hova vezeti az emberi történelmet. Eszerint ő a tökéletesnek teremtett világát a bűneset után megváltja, megszabadítja a bűntől, a sátántól, a haláltól és ennek minden következményeitől, és visszajuttatja az eredeti tökéletességébe, sőt, még egy annál is magasabb tökéletességi szintre juttatja el. Mivel ő így módon az ember és az emberiség és a teremtettség üdvössége érdekében munkálkodik, ezért mondhatjuk, hogy ő az emberiségnek a történelmét tulajdonképpen üdvtörténetté teszi. A profán történelmet a Biblia nem ismeri, az egész történelem üdvtörténet. Isten cselekszik, az egész emberiséget, az egész kozmoszt viszi a bűn rontása alól vissza az eredeti tökéletesség felé. De még annál egy magasabb szintre fogja emelni. Ráadásul Isten még azt is elmondja nekünk a Bibliába, testvérek, hogy ezeket az ő üdvösség felé vezető tetteit nem ad hoc végzi, hanem mindent az ő tervei szerint cselekszik. Minden mögött az ő üdvözítő terve, üdvözítő akarata húzódik meg. Az egész kozmosz, az egész emberiség történelmére nézve van Istennek egy terve, egy ütemterve, amit teljhatalommal megvalósít az emberiség történelme folyamán, és ha tetszik, akkor visszavezeti megint az emberiséget a tökéletességbe, onnan amiben az emberiséget beleteremtette. Visszaviszi oda, de még mondom, egy még magasabb szintű tökéletességbe vezeti el. Visszaviszi a teremtettségét a vele való teljes, tökéletes harmónia állapotába. Ezeket most így átgondolva, testvérek, megérthetjük azt, hogy a történelem, amiben mi is élünk, nem egy céltalan valamicsoda. Nem arról van szó, hogy véletlenek láncolatán át sodródunk a semmi felé, hanem az Isten által vezettetve Az általa megszabott konkrét és fenséges cél felé haladunk, mert ő tervszerűen arra vezeti a történelmünk, az emberiségünk, a világunk szekerét. A történelmünk tehát nem céltalan, hanem van célja, és mivel van célja, ezért nem is értelmetlen. Fenséges célja értelmet ad minden pillanatának. És ez nem csak a mi kis életünkre, hanem az egészre vonatkozik most. Nos, Isten tervszerűen véghez vitt nagy tetteiből, melyek mind a nagy végcél felé vezetik a mindenséget, ma kiemelnék tulajdonképpen négyet, amit ő látott jónak hangsúlyozni a Biblia lapjain. Akik itt voltak karácsony második napján, azok tudják, vagy emlékezhetnek talán rá, hogy Jézus születését az akkori igehirdetésbe a bibliai jogi keretbe helyeztük el. Ma az Úr Jézusnak a születését ebbe a még nagyobb, tulajdonképpen lenyűgöző, kozmikus vagy univerzális összefüggésbe kívánom belehelyezni, és láttatni veletek, hogy Jézusunk születése egy nagy-nagy történetnek csupán az egyik epizódja. Igaz, a legdöntőbb epizódja, a legfontosabb epizódja, de mégis egy nagy történetnek egy kis része, amin ugyan az egész megfordul, de mégis egy kis epizód csupán a nagy egész történésben. Nos, az első ilyen cselekedete Istennek, amit mindenképpen a Bibliából ki kell emelnünk, az a teremtés. Teremtés. Ugye a bibliai világtörténet első fejezetében Isten leírja nekünk, hogy úgy döntött, hogy alkot egy világot. Alkot egy világot azért, hogy abban az önmaga dicsőségét szemléje. Meg is alkotta hatalmas szava által a semmiből ezt a világot, és az a világ, amit megteremtett, olyan volt, amit tényleg tökéletesen visszatükrözte Istent. Isten bölcsessége, szeretete, igazsága, jósága, szépsége, minden ott ragyogott a teremtett világba, átitatta, mint egy az egész teremtettséget, Isten dicsősége, és amikor Isten ránézett, akkor örült, mert benne látta tükröződni önmaga tökéletességét. Ez a világ, amit Isten akkor megteremtett, testvérek, nem egy másik világ volt, ahhoz a miénkéhez képest. Ez nem valami mesevilág, vagy mitikus világ, hanem ez a világ, amiben most élünk. Tolkien egy mesevilágot alkotott. Mesebeli helyszínekkel, szereplőkkel, eseményekkel. De Isten nem egy mesevilágot alkotott meg, hanem ezt a világot alkotta meg, és erről tájékoztat minket a Bibliában. És tudjuk azt is a Bibliából, hogy a tökéletes teremtettség élére állította az embert, aki egyébként ugyancsak az ő dicsőségét tükrözte, mint egy az ő képmására és hasonlátosságára teremtett lény. Ilyen volt Ádám és Éva. Megint nem mesehősök, nem Aragorn, meg nem tudom én kicsoda, akikkel itt-ott találkozunk, megint csak Tolkienre hivatkozok az ő mitikus világába, de másokat is idézhetnék, mert manapság ez egy nagyon divatos dolog lett a fantázia irodalomban, hogy mindenféle világokat találnak ki bizonyos emberek. Isten nem valami bizonyos hősökkel, bizonyos mesehősökkel, akik soha nem voltak és nem is lesznek, hanem Isten valóságos, hozzánk hasonló embereket teremtett, Ádámot és Évát. Az ő feladatuk az volt, hogy Istennek ezt a teremtett világát, mint egy Isten földi megbízottjaiként vezessék, kutassák, ismerjék meg, éljenek belőle, és feladatukká tette, hogy egymást szeretve egy testé legyenek, szaporodjanak, és töltsék be Istennek ezt a teremtett világát. Isten csak egy dologtól tiltotta őket, amint nagyon jól emlékezünk erre, egy fától, a jó és gonosz tudásának a fájától. Isten azt akarta, hogy ő legyen és ő maradjon egyedül az Istenük. Ő legyen a bölcsességüknek a forrása. Őt kérdezzék a jó és rossz felől. Ráhallgassanak ebben az ügyben és minden egyéb ügyben. És ne ragadják magukhoz azt a kiváltságot, hogy ők Isten nélkül majd meghatározzák, hogy mi a jó és mi a rossz. Nyilvánvaló volt, hogy Isten akart maradni a számukra. A legfőbb tekintély, minden bölcsesség forrása. Nyilvánvaló tehát, testvéreim, hogy Isten megteremtette ezt a világot, és amikor befejezte ezt a teremtést, akkor azt olvassuk a Mózes első könyvének első része végén, hogy ránézett, és azt mondta, hogy íme ez igen jó. Ez Istennek a gyönyörködését kifejező kifejezés. Gyönyörködött a teremtésében, mint amikor kicsit talán Sánt itt a példa, amikor sütünk egy jó húst, vagy egy jó süteményt a háziasszonyok, és akkor azt mondják, hú, ez nagyon jó sikerült. Ez igen jó. És Isten megteremtette ezt a világot, és gyönyörködött benne, mert miért? Mert a magát látta viszont, az ő saját maga tulajdonságait, és Istennek ez a fantasztikus vonása, hogy ő tulajdonképpen egyedül ilyen a világtörténelemben, ő önmagába, az világtörténelem az egész világban ilyen, ő egyedül önmagába tud gyönyörködni. Nekünk, mert nincs nála szebb. Nincs nála csodálatosabb. Egyedül neki van ez megengedve. Furcsa lenne, hogy Isten egy nálánál alacsonyabb szintű teremtményébe gyönyörködik. Ő tulajdonképpen mindig önmagába gyönyörködik, mert ő a legfőbb szépség. Nekünk meg azt adta, hogy mi meg benne gyönyörködjünk, mert számunkra nálánál nincs nagyobb szépség. Nincs nagyobb dicsőség. Isten tehát egy tökéletes világot teremtett, amelyik abszolút harmóniában volt Istennel. Mindenki és minden a helyén volt, a részek, az egész, a mikrokozmosz, a makrokozmosz, minden egy tökéletes harmóniában állt Isten lényével. Ő volt minden mindenekben. Nem is tudjuk ezt elképzelni, ezt az idilli állapotot, amiben ez a világ és a mi ősszüleink voltak a kezdet kezdetén. Isten tehát arról tájékoztat, hogy ennek a történelemnek, amiben mi is benne vagyunk most, ennek a kezdőpontja az, hogy ő megteremtette egy tökéletes világot, amelyik vele tökéletes összhangban volt. A második esemény, amiről Isten tájékoztat a Bibliában, az a bűneset. A bűneset. A Biblia történeti beszámolója szerint az első emberpár megszegte Isten parancsolatát. A sátánnak az inspirációjára megszegte Isten egyértelmű akaratát, és evett a jó és gonosz tudásának a fájáról. Mivel ők olyanná akartak lenni, mint Isten. Meg akarták Istent fosztani a sátánnak az inspirációjára, az egyedül őt megillető pozíciójától. Maguk is Istenként akartak fölemelkedni Isten mellé. Sőt, mint egy felül akartak emelkedni teremtményi mi voltukon, az istenség szintjére akartak ők is felkapaszkodni. Az isteni bölcsességet nem Istenből akarták, hanem maguknak akarták megragadni, és magukban akarták bírni. Olyanok akartak lenni, mint Isten. Ki akartak törni az Istentől való függő helyzetükből. De ez csak a parancsa megszegésével volt lehetséges, hát megszegték. Ettek a jó és gonosz tudás a fájáról, és elkövették az első bűnt, és ezzel, testvérek, megzavarták Isten tökéletes világának a rendjét. A világ mindenség, a kozmosz teremtett rendjét. És Isten pedig úgy ítélt, ahogy mondta is előre, hogy őket átadja, sőt az egész mindenséget átadta, a sátán, a bűn és a halál sötét triumvirátusnak a kezébe, akik megkezdték uralkodásukat Isten teremtett világa felett. Hangsúlyozom megint, hogy ez nem valami idegen bolygón, hanem az eredetileg tökéletesnek teremtett földön, ezen a földön, a mi történelmünk kezdetén zajlódott le. Ez nem egy kitalált történet, nem egy virtuális történet, nem a képzelet alkotása, hanem a reális világban, amiben mi is élünk, itt és most ebben történt meg ez az esemény, a történelem hajnalán. És azt is hangsúlyozom, hogy Ádám és Éva az emberiség ősszülei, mert hogy a Biblia az egész emberi nemzetségről azt mondja, hogy Isten egy vérből teremtette, és ez az ő vérük, Ádám és Éva vére. És sajnos az, amit ők tettek, azzal rászabadították erre az egész mindenségre, az összes utódjukra, ránk is, de az állatvilágra, a növényvilágra, teremtett anyagi világra is rászabadították a sátánt, a bűnt és a halált, ami elkezdte uralmát ebben a világban. A büntettüknek, így szoktuk ezt kifejezni, kozmikus következményei lettek. Ahogy Pál apostol például a római levélbe írja, hogy egy ember által jött a világba a bűn, és a bűn által a halál. Szeretném itt kiemelni, hogy két pusztító törvény lépett működésbe a világba, ugye, amik addig ismeretlenek voltak Isten tökéletes világába. Most egyszeriben ott voltak a halál törvénye és a bűn törvénye. Mindkettőt ismerjük közelről. A halál törvénye ellenállhatatlanul uralkodik és gondoskodik arról, hogy az ember Isten nélkül szülessen, lelki halottnak, aztán a biológiai élete is megszűnjön, végül pedig arról gondoskodik, hogy az örök halálba, kárhozatba jussunk. Ez a törvény félelmetes és legyőzhetetlen. A másik törvény, ami még uralkodik minden egyes emberen tulajdonképpen, és az egész világon, a bűnnek a törvénye. Ez arról gondoskodik, hogy az ember ne csak meghaljon, hanem arról, hogy vétkezzen az Isten ellen. Minden egyes ember lelkébe, testvérek, azt mondja a Szentírás, hogy a bűn kényszerével születik. Mindegyiknek a lelkébe ott van ez a sötét törvény, ami arra késztet minket, hogy lehet, hogy nem akarjuk, de mégis megszegjük Istennek a törvényeit. Ugyanúgy, mint ősszüleink. Rosszra kényszerít minket ez a törvény. Uralkodik rajtunk, és rányomja a bélyegét minden megnyilvánulásunkra. Hiába akarjuk betartani a 10 parancsolatot, mert egyetértünk vele, nem bírjuk betartani. Úgy nem bírjuk betartani, hogy Isten törvénye, és Isten azt megkívánja tőlünk. Tehát az emberiségnek, testvérek, a tagjai nem csak a halál, hanem még a bűn törvénye alatt is állnak, és ezek szerint élik az életüket. Így éljük a család életünket, így tanulunk, így tanítunk, így végzik a tudományos kutatásaikat az emberek, így végzik a termelő munkát a mezőkön. Egyszerűen a bűn és halál törvény, amelyek uralkodnak az emberen, rányomja minden egyes emberre a bélyegét, és minden egyes embernek a cselekedeteire rányomja a bélyegét. Eközben, figyeljétek, ez is milyen különös, hogy az ember még mindig hordoz valamit az eredeti nemességéből, amit Istentől kapott. Még mindig ebben a nyomorult állapotában is rendkívüli lény, aki rendkívüli alkotásokra képes, amint azt a művészetnek, a sportnak, az építészetnek vagy a tudománynak a világa is igazolja. De sajnos minden rendkívüli teljesítményünk a bűn és halál törvényének a hatása alatt áll. Semmit nem tudunk tulajdonképpen Istennel produkálni, ami Isten számára elfogadható lenne. És itt nyer magyarázatot az emberiség kultúrájának is, testvéreim, a kettőssége. Mert egyfelől az ember, mint Isten teremtménye, rendkívüli dolgokat alkot a kultúrában, ugyanakkor mivel az ember a bűn és halál törvény alatt áll, ezért minden alkotásából kitűnik a nyomorúsága is. Bármit csinál. Mindenből kitűnik az istentelensége, a romlottsága is. Egészen szembetűnő ez a kettősség a kultúrákba, testvérek, minden kultúrába. Az ember nagyszerű alkotásokra képes, ugyanakkor gátlástalanul szegi meg Istennek a törvényeit. Mindig látjuk ezt a kettősséget. Önmagunk életében is láthatjuk, de mások életében, az egész emberiség életében láthatjuk. És ugyanez a kettősség egyébként látszik egy kicsit a természet világába is, mert ott is ugye, kutatják a természetet, látnak az eredendő szépségére, az eredendő jóságára. Valami még mindig átcsillan rajta, de ugyanakkor a halálnak a rombolása is, meg a bűnnek a rombolása is rajta van. Az egész természeten, ami körülöttünk van, és a természet is, hogy mondja Pál, szenved, nyomorúságban van, szenved körülöttünk. Mi miattunk? Itt vagyunk tehát, testvérek, egy világban, ami eredetileg abszolút összhangban állt Istennel, és igen jónak minősítette Isten. Isten gyönyörködött benne, tökéletes harmóniában állt Istennel minden rész és az egész is. De ebbe betört a sátán, aki az embert rávette arra, hogy neki engedelmeskedjen, és az ember neki engedelmeskedett. És ezzel egy zavart indított, van előttünk egy nagyon szép tó, ami sokszor látok ilyet a Magas Tátrába, ami nincs egy rezdülése rajta. Ezeken a hegyi tavakon sokszor lehet, különösen télen lehet ilyet látni, nincsenek még befagyva, de olyan sima a tükrük, hogy tényleg azt hinné az ember, hogy ez valami tükörfelület, ha ránéz, úgyis tükröződnek benne a hegyek, és akkor beledobunk egy követ, és akkor hirtelen összetörik a kép. Hát az Isten tökéletes rendjében a bűnnel az ember beledobott egy követ, és megzavarta ezt a harmóniát, és egyszerűen csak az egész világ tulajdonképpen átcsúszott a sátánnak, a bűnnek, a halálnak a rabságába. Tulajdonképpen hát ez volt a sátánnak valószínűleg a célja, hogy maga mellé állítva az embert egy ilyen Isten ellen fordítsa, mint egy elhódítva Istentől Isten ellen fordítsa, és ez teljes mértékben sikerrel járt. És sajnos az Isten igazságos ítélete következtében ez a világ tényleg átcsúszott a bűnnek, a sátánnak és a halálnak az uralma alá. És itt fölmerül már bennünk az a kérdés, hogy ez az eredetileg jó, de időközben a sötét triumvirátus uralma alá került, deformálódott, összekuszált, és egyre inkább összekuszálódó világnak van-e szabadulás ebből az állapotból? Van-e kiút ebből a szomorú helyzetből? Van-e megváltása a világnak? És igazán itt van a harmadik pont, hogy a Biblia azt mondja, hogy van megváltás. A bibliai történet, a bibliai regény, hogy így mondjam, idézőjelbe téve ezt, mert nem egy regény, hanem egy kijelentés, de a Biblia kijelentésének döbbenetes mozzanata ez, ami újra és újra lenyűgöz engem és bennünket, ez a megváltás csodája, testvéreim. Már az Ótestamentum elején a bűnesethez kapcsolódóan hallunk arról a titokzatos valakiről, akinek az a küldetése, hogy az eredetileg szép, de megrontott világot kiszabadítsa a sátán, a bűn és a halál fogságából, és visszajuttassa az eredeti tökéletességébe. Ennek a titokzatos valakinek a küldetése az, hogy mint egy drámai küzdelemben felszabadítsa az embert és a természetet, az egész világot, teremtettséget a sátán, a bűn, halál törvény alól, és visszajuttassa az Istentől való függés, az Istennel való harmónia, a rend állapotába. Nos, a Biblia szerint ez a titokzatos valaki, ez a titokzatos valaki a názáreti Jézus. Ez a názáreti Jézus. Ő rá mutat az egész Biblia, mint a történelemnek a főszereplőjére. Ő az, aki a bűn, a halál és a sátán rabságából felszabadítja a mindenséget, és visszajuttatja az eredeti tökéletességbe, de még annál is tökéletesebb állapotba. Ezt a szabadítást, testvérek, Jézus, tulajdonképpen vagy megváltást, így mondjuk, ezt a keresztfáján végezte el a Biblia szerint. A keresztfáján. Amikor maga bűnné lett, akkor tulajdonképpen egy lett a bűn törvényével, és amikor meghalt, elvitte a halálba a bűn törvényét is. Magára vette a halál törvényét is, és amikor meghalt, ezt is magával vitte a halálába. John Owen, a híres puritán, írt egy kis tanulmányt, az a címe neki, hogy a halál halála Krisztus halálában. Krisztus a halálában megölte a bűn törvényét, és megölte a halál törvényét is, és legyőzte a sátánt is. A kereszt halálával legyőzte azt, akinek hatalma van a halálon, a sátánt. Olvassuk a Zsidókhoz írt levél második része, 14. versébe. Jézus a kígyónak a fejére taposott, és azóta a kígyó, a sátán legyőzött ellenség. Jézus Krisztus így szerepel a Bibliában előttünk, mint aki úr, sőt, uraknak ura, ugye királyok királya. A legfelsőbb személyiség ebben az egész mindenségben. Így találkozunk vele akár a Filippi levélben, akár a Kolossé levélnek a Krisztus himnuszában, amelyik mind az ő dicsőségét és az ő győzelmét zengedezi. De így találkozunk vele a Jelenések könyve lapjain is. Ebben az általa szerzett váltságban pedig, testvérek, ezt is elmondja a Biblia, csak az részesül, aki mindezeket hiszi az írásnak. Azaz hisz a megváltó Úr Jézus Krisztusban. Az ő benne hívő ember felszabadul a bűn törvénye alól is, és átéli azt a szabadságot, hogy nem kell, nem muszáj nekem elkövetni a bűnt. Szabad vagyok a jónak, az Isten akaratának a cselekvésére. A Jézus Krisztusban hívő ember felszabadul a halál törvényétől is, olyan értelemben, hogy nem kell félnie többet a haláltól, a biológiai haláltól se, de az örök haláltól se. Felszabadult a haláltól. Azt mondja Jézus, aki hisz ő benne, soha meg nem hal. Annak élete van, így fejezik ki a Szentírás, örök élete, üdvössége, Istennel való közössége van annak az embernek, aki hisz a fiúban. És aki Jézus Krisztusban, az Úr Jézus Krisztusban hisz, az megszabadul a sátánnak is a hatalmából. Csodálatos testvérek ez a dolog, hogy úgy nézhet a Jézusban hívő ember a sátára is, vagy úgy gondolhat rá, hogy nem kell nekem félni tőle, mert annak a tulajdona vagyok, aki legyőzte a sátánt, és én egy hatalmasabb kézbe vagyok újra. Nem kell félnem a sátántól és a démonoktól. Az Úr Jézus hatalmasabb. Egyszerűen testvérek, aki hisz Jézusban, az a római levélnek ez a rendkívüli üzenet, hogy mint egy megszabadult ennek a világnak tulajdonképpen az urai uralma alól, és átkerült az Istennek az uralma alá, Jézus Krisztusnak az uralma alá, egy egészen más perspektívába, más dimenzió közé került az élete a hívő embernek. És a Biblia testvérek még ennél is mélyebbre megy, mert nem csak azt láttatja velünk, hogy Jézus az egyes embereknek a szabadítója, az üdvözítője, hanem az egész teremtett mindenséget is elénk hozza a Biblia, és azt mondja, hogy annak is Jézus a szabadítója. Mert utaltam rá, hogy nem csak az ember, hanem a természet, az egész teremtett világ, a halál, a sátán, a bűn rabságába került, de Jézus a Biblia szerint az egész természetet is megszabadította a bűn, a halál, a sátán törvényétől. Ő megtörte ezeknek az egyed uralmát, örökre megtörte. A halála az egész világot megváltó halál volt. Egy kozmikus jelentőségű halál, nem csak nekem fontos, hanem a madárkáknak, meg az egész teremtett világnak, ami körülvesz minket, a növényeknek is. Csodálatos dolog ezt testvérek, hogy ez a tanítás úgy elhangozhatott már kezdettől fogva ugye az egyház történetében. Már a Bibliában találkozunk vele, hogy az apostolok bármerre mentek Jézusról, mint ilyen hatalmas világ megváltóról, a Pantokrátorról beszéltek. Ő a győztes úr a mindenség fölött. Aki legyőzte azt, akinek a hatalmába ideiglenesen átcsúszott a világ Ádám és Éva bűnesete miatt. Megdöbbentő testvérek ez a drámai küzdelem, amit a Biblia elbeszél nekünk, de olyan jó, hogy így gondolhatunk vissza most karácsonyra is, mert hát karácsonykor pontosan ennek a győztes Jézusnak a születés napjára emlékezünk vissza, értitek? Tehát a világ megváltó, az emberiség megváltó, annak a születésnapja ez, aki visszaviszi az egész teremtettséget az eredeti tökéletességbe, de mondom, még annál is tökéletesebb állapotba, ha szabad ilyet mondani, vagy lehet ilyet mondani. Egyszerűen, testvérek, ez lenyűgöző. Hadd mondjam azt, hogy a világnak tulajdonképpen ez a megszabadítása, megváltása de jure jogilag megtörtént. De facto gyakorlatilag még nem. A mindenségnek a megváltása, a megszabadulása ugyanis az ellenségek erőknek a fogságából, a Biblia szerint, abban a ritmusban és oly módon valósul meg, ahogy azt Isten eltervezte. Nagyon fontos ezt megérteni, testvéreim, és elfogadni, különben nagy bajba kerülünk. Isten tehát a mindenség teljes felszabadítását, megváltását, a sátán, a bűn, a halál hatalmából a maga ütemterve, a maga ütemezése szerint hajtja végre. Így az üttörténet folyamán, a történelmünkben minden az Istentől rendelt időbe történik meg. És szép rendbe kibontakozik mindaz, aminek Isten szerint ki kell bontakozni. Ami előbb volt, az nem történhet később, ami később fog történni, nem történhet előbb. Nem lehet gyorsítani, és nem tudjuk lassítani az isteni ütternek a megvalósulását. A Bibliában is találkozunk már olyan emberekkel, akik ebbe bele akartak avatkozni. Himeneusz és Filetusz két ember, két tanító, akivel a 2 Timóteus 2-ben találkozunk, akik azt mondják, a feltámadás már megtörtént. Mire Pál apostol mondja, még nem történt meg. Hallottak, feltámadása még előttünk van. Nem lehet azt, ami még előttünk van, hirtelen kijelenteni, hogy most itt van. A karizmatikus gyülekezetek azt mondják, azt tanítják, hogy mivel Jézus megváltotta a világot minden nyomorúságtól, ezért itt és most egészségeseknek kell lennünk. Nem lehet betegség az életünkbe. De megint egy olyan dolgot akarnak itt aktualizálni, amit itt nem lehet még a világtörténelem ezen pontján aktualizálni. Azt majd Isten az újjáteremtés utánra rögzítette. Vigyázni kell, testvérek, mert vannak megint hívő emberek a világban, akik azt mondják, hogy mivel Isten megváltotta a világot Jézus által, ezért a világban most már legyőzhetjük a sátánt, legyőzhetjük a bűnt, legyőzhetjük a halált, és megvalósíthatjuk a földön Istennek az országát. És neki feszülnek a világnak, hogy majd Isten országává változtatjuk ezt a világot. Testvérek, nem lehet ezt a dolgot csinálni, mert Isten majd megváltoztatja ezt a világot, amikor eljön az ideje, de mi nem változtathatjuk Isten országává ezt a földet. Ami most ránk tartozik, a történelemnek ebben a periódusában az, hogy el kell indulnunk a világ négy sarka felé, és mindenhol és mindenkinek hirdetnünk kell Jézust, mint győzelmes urat, aki győzelme kivívása során föláldozta az életét, és megváltott minket szomorú fogságunkból. Ő egy szerető megváltó, és egy mindenható úr egy személybe. És arra kell hívnom nekem is, meg nektek is az embereket, hogy higgyenek ebben a Jézusban. Bízzák rá magukat, fogadjanak neki teljes hűséget, és az akaratának való engedelmességet. Nem a pápának kell engedelmeskednünk, nem a nem tudom én kinek kell engedelmeskednünk, hanem Jézusnak, mert ő a megváltó, ő a szabadító, ő a győzelmes úr. Jézus megváltotta ezt a világot, és ezt Isten a maga idején meg fogja valósítani. Kivitelezi, végpontjára viszi ezt a tervet. Ez tulajdonképpen a negyedik pontja az ő világtörténelmének. Így jeleztem a papíron, a vázlaton, hogy ez az újjáteremtés. Tehát az Isten által elénk adott történet, a bibliai történetírás negyedik fejezete arról szól, ami még előttünk van. A győztes Jézus, a megváltó Jézus visszatér dicsőségben a földre, Isten teremtett világára, a kitűzött időpontban, és megtartja az utolsó ítéletet, megsemmisíti ezt a földet, és egy új eget és új földet teremt ennek romjain. Azt az új eget és új földet teremti meg, amelyben megint minden tökéletes összhangba fog állni Istennel. Ez egy olyan csodálatos kép a számomra is, testvérek, ami minden napon, ha belegondolunk, egy nagy reménységet önt a szívünkbe és a lelkünkbe. Mert a világban mindig azt látjuk, és egyre inkább azt látjuk, hogy mekkora nagy bajok vannak ugye körülöttünk, és egyre csak nőnek a bajok, és a káosz egyre inkább eluralkodik körülöttünk. És már azt gondolnánk, hogy jaj, mi lesz ennek a vége? És nagyjából sejtjük, hogy mi lesz ennek a vége, de igazából nem sejtjük. Nem is sejtjük, hogy mi lesz ennek a vége. De a vége az nem az lesz, amit mi sejtünk, hanem az lesz a vége, hogy Jézus visszatér. Jézus vissza fog jönni. Meg fogja tartani az utolsó ítéletet, elsöpri ezt a világot tűzítéletbe, és egy új eget és új földet teremt. Erről beszélt maga Jézus, erről beszélnek az apostolok, erről beszél ma az Ótestamentum, erről beszél az Új Szövetség vége, a Jelenések könyve is. Egyszerűen, testvérek, ez egy a Bibliából kihúzhatatlan igazság. Jézus visszajön és újjáteremti. És akkor amikor ő újjáteremti ezt a mindenséget, akkor az egész mindenség visszatér abba az eredeti állapotba, amikor minden összhangban állt Istennel. Pál apostol mondja a korintusi levélben, a 15. részben, hogy megint Isten lesz minden mindenekben. Abszolút a részek, és az egész megint tökéletes összhangba kerül Istennel. És ezt ki végzi el, testvérek? Jézus végzi el. Jézus vég, nem szorul rá senkire. Se Izraelre nem szorul rá, se ránk nem szorul rá, senkire nem szorul rá. Ezt ő végzi el. A kör akkor majd bezárul. És ez az új ég és az új föld a maga létét teljesen Isten megváltó munkájának köszönheti. Jézusnak egyszeri és tökéletes megváltói művének, győzelmének a szikla fundamentumára épül reá. Nos, ez tehát a nagyon egyszerűen összefoglalva, és számos kérdésre itt meg sem próbálva válaszolni, ez a bibliai üttörténet, világunk története, négy fejezetben. Teremtés, jegyezzük meg jól, bűneset, amiután jön a romlás, de megígértetik, hogy valaki jön, megváltja ezt a világot, aki el is jött és megváltotta, győztes úrként, és utána egy idő múlva ez a valaki visszatér, és nem ezer éves birodalmat teremt, hanem új eget és új földet teremt. Új eget és új földet teremt. És ennek az egésznek a kigondolója és véghezvivője, végigvivője maga a Szent Háromság Isten, testvérek. A Biblia, ha innen nézzük ezt a dolgot, akkor olyan, mint egy isteni forgatókönyv. Mint egy isteni forgatókönyv, ami szerint zajlott, és zajlik a történelem, amiben élünk. És különös az is, testvéreim, hogy ebbe a történetbe önmagunkat is belehelyezhetjük. Figyeljétek meg ezt, önmagunkat is belehelyezhetjük. Hol vagyunk mi? Hol vagy te és hol vagyok én? Mi a teremtés után vagyunk, a bűneset után vagyunk, a megváltás után élő emberek vagyunk. Elvégeztetett a megváltás. A sátánnak, a bűnnek és a halálnak a sorsa megpecsételtetett, a kígyó megkötöztetett. Megpecsételtetett a sorsuk. Nincs tovább hatalmuk, a győztes Jézus. Még tovább pontosíthatjuk a helyzetünket, mert előttünk mi van? A történelemben előttünk egyetlen esemény áll, emberiség előtt, meg mi előttünk is, Jézus visszajövetele. Az Úr Jézusnak a visszajövetele, a győztes visszajövetele. De még pontosíthatjuk a helyzetünket, mert nem csak ebben a helyzetben vagyunk, hanem látjuk azt is, hogy az emberiségben tulajdonképpen alapvetően csak kétféle ember van. Csak kettőféle. Az egyik, aki hisz a győztes megváltó Jézusban, a másik meg, aki nem hisz benne. Ez a kétféle ember van. Vagy hisz benne, abban, aki győzött a bűn, a halál és a sátán felett, és meghódolt neki, és térdre esett előtte, és átadta neki a szívét és az életét. Vagy még mindig az ember önmagát isteníti, meg önmagát akarja megvalósítani, meg emancipáltan akar élni, meg szabadon akar élni az Istentől, meg függetlenül az Istentől, nem térek hozzá szent kezéhez, nem békülök, nem fogadom el, hogy ő legyen az én uram, majd én. Különben is ez az egész, amit a Biblia itt elmond, ez egy mese. Na ez az ember, ez a másik embertípus, aki az egészre legyint, tulajdonképpen a szívébe legyint. Az ilyen ember nem hódolt meg Jézus előtt. Az hódolt meg Jézus előtt, aki térdre esett Jézus előtt. És átadta neki a szívét és az életét, és azt mondta, te vagy az Ura a mindenségnek, hát akkor benne az én Uram is te legyél. Aki annyira szerettél engem, hogy megváltottál engem. Én hozzád akarok tartozni. Te melyikféle embertípus vagy ebben a mostani történelmi szakaszban, amiben az emberiség tart? Nagyon, nagyon remélem, hogy már a meghódoltak között állunk mindnyájan, de tényleg úgy is legyen, úgy is legyen. Tehát egészen pontosan meghatározhatjuk helyzetünket a bibliai történetbe, testvérek, ami ismétlem nem a világtól, nem a mi történelmünktől idegen, valahol efelett álló világba vezet át, hanem itt van, benne élünk, rólunk szól. Lehet, testvérek, hogy a tévé vagy a mozifilmekben bemutatott kitalált sztorikhoz nekünk nincs közünk, bárhogy is képzeljük bele magunkat Tolkienbe, ha már őt említettem. Mert beleképzelhetjük magunkat, de a bibliai történetben nem kell magunkat beleképzelni. Mert ebben benne vagyunk. Ezt észrevenni kell, hogy benne vagyunk ebbe a történetbe. Ez nem egy virtuális játék, amiben elég élénk fantáziával bekapcsolódhatunk, hanem a hit az, hogy észreveszem, hogy ebben én benne vagyok, valódi emberként egy valódi történetbe játszok valamilyen szerepet. Valamelyik oldalon ott állok ebbe a történetbe. De melyik oldalon? A győztes oldalán, vagy a vesztes oldalán? Ebbe a nagy összefüggésbe helyezve, testvérek, azt hiszem, hogy most már még jobban értjük azt, amit mondtam, hogy az a legelső karácsony, az a betlehemi jászol, amire emlékszünk, csak egy epizódja. Még ha kulcsfontosságú, de csak egy epizódja ennek a nagy történetnek, amiben benne vagyunk mi magunk is. És azt hiszem, hogy mi így még inkább értjük, hogy miért tartjuk mi ezt a Jézust olyan nagyszerűnek, olyan páratlannak, hogy minden karácsonykor emlékezünk rá. Hát hogy ne tennénk? Hát ki ő? Hát hogy ne emlékeznénk rá? aki küldetett, hogy áldására legyen nem csak Izraelnek, hanem minden népnek, aki halálával kiengesztelte az Atyaistent a vérében, és közben legyőzte a sátánt, a bűnt és a halált, aki feltámadt és él, és aki megint el fog jönni. Hát mi látjuk a jászolban fekvőnek a dicsőségét. Hát persze, hogy ünnepeljük, és megemlékezünk a születésnapjáról, és persze, hogy hiszünk ő benne, és persze, hogy beszélünk róla az embereknek, hogy jöjjenek, és hódoljanak meg előtt, és ne önfejűsen éljék az életüket, ahogy élik. Sokan azok is, akik magukat keresztjéneknek mondják. Úgyhogy nekem is szól, meg nekünk is szól. Mert csomó ember van, testvérek, aki magát kereszténynek mondja, annak tartja, annak titulálja, de nagy ívbe tesz az Úr Jézus Krisztusra. Arról, hogy ő mit mond neki a Bibliában, az őt nem érdekli. Semmiben nem érdekli. Tulajdonképpen semmiben nem érdekli. És azt hiszi, hogy ő, ettől, hogy ő közben azért hívő keresztjén. Hát az hívő keresztjén? Hát én magamat nem mondanám hívő keresztjének, ha a Biblia az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, a győztesnek a szava ennyit jelentene nekem. Hogy ezzel engem se tanítani nem lehet, se inteni nem lehet, se útmutatást nem lehet nekem adni. Erre hivatkozni se lehet, mert én olyan okos kisfiú meg kislány vagyok, hogy én mindent jobban tudok. De azért közben Jézust Úrnak vallom. Na-na. Mindennek van határa, ugye? Ahogy szoktuk mondani. Ez így nem működik. Az Urat nem lehet becsapni. Magunkat becsaphatjuk, de őt meg nem. Ha Jézust valóban Úrnak valljuk, akkor legyen Úr a számunkra. Akkor hódoljunk neki. Ha meg nem Úr, akkor meg mondjuk meg, hogy nekünk még nem Urunk. De szeretnénk, ha Úrunk lenne. És ő ezen munkálkodik azért. Nagy hatalommal és nagy szeretettel, hogy hívő vagyok, vagy nem vagyok hívő, de újra meg újra meghódoljak, vagy először végre igazából átadjam neki az életem fölötti uralmat és vezetést. Legyek az ő tényleg megszabadított gyermeke. Íme, testvéreim, egy nagy történet, amiben adjunk hálát, ha már a jó oldalon vagyunk benne, imádkozzunk azokért, akik még a rossz oldalon vannak, és tegyünk meg mindent, hogy ők is átkerüljenek a győztes Jézusnak az oldalára. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Szentírás ilyen csodálatos könyv. Ez a te könyved, amiben beavatsz minket olyan titkokba, amiket magunktól nem bírunk kitalálni sem. Annyira megdöbbentő, Urunk, ez a csoda, mert 1500 év alatt íródott, és 66 könyv van benne, és annyiféle ember írta, de mégis olyan különös ez, és olyan megmagyarázhatatlan titok, hogy mégis egy egységes történetet ad elénk, és nem találunk ennek más magyarázatot, mint hogy te írattad ezt a könyvet, aki teremtetted ezt a világot, aki láttad a bűnesetkor beállott nyomorúságot, aki tudtad, hogy mindez hova vezet, és aki már előre gondoskodtál valakiről, aki majd visszaviszi ezt a nyomorult világot a veled való közösségre, és aztán el is küldted ezt a valakit a te fiat személyébe, atyánk. És köszönjük néked, Jézusunk, hogy te jöttél, és elvégezted a megváltás művét, és köszönjük, hogy a kígyónak a fejére tapostál, a bűnnek is a fejére tapostál, a halálnak is a fejére tapostál, és ezek már mind, még akár mekkora hatalomnak is tűnnek előttünk, már legyőzött ellenségek. Ezeket te megkötözted, ezeknek a fejére tapostál. Ezek többé nem urai ennek a mindenségnek. Köszönjük néked, hogy te vagy az Úr, aki előtt hódolhatunk, és kérünk, hogy segíts előre nézni arra a pillanatra, amikor vissza fogsz jönni, amikor mindent megítélsz, és amikor ellenségeidet a kárhozatra veted, híveidet pedig hódolóidat magadhoz emeled. Segíts oda nézni arra a csodálatos, ragyogó világra, amit meg fogsz majd egy napon teremteni, és ennek a mostani világnak, ami átmegy a tűz ítéletén, hamva sem marad, újjá teremted ezt a világot. Köszönjük néked azt, hogy ezt a csodát is láttatod velünk, és áldunk azért, mert munkálkodsz azon, hogy most a világnak ebben a szakaszában mi előtted, Jézusunk, előtted hódoló emberek lehessünk. Segítsél minket, Urunk, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy te vagy a mi Urunk, megváltunk, hanem tényleg az legyél. Segíts, hogy tényleg hódoljunk neked, keressük a te akaratodat az ígében, és engedelmeskedjünk annak, amire lelked által indítasz. Segíts minket, hogy így tudjunk téged dicsőíteni, magasztalni és benned örvendezni. Köszönjük néked, Urunk, a te mindenségre vonatkozó tervedet, és imádunk téged. Valóban igaz, amit a Zsoltárban olvastunk, hogy uralkodik az Úr. Örüljön a föld, és vigadjanak a temérdek szigetek. Köszönjük, hogy örülhetünk ennek, és vigadozhatunk mi magunk is. Kérünk téged, hogy fogadd el hálánkat azért, mert az egész évben hordoztál minket. Kérünk téged, hogy az előttünk álló évben is hordozzál minket, családjainkat, gyülekezetünket, egész életünket. Segíts minket, hogy a te hírnökeid, a te bizonyságtevőid legyünk ebben a világban. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.